Biztos.
Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Azért kérdezem, mert amivel én ide készültem, az a szellemi harc témája ma. Úgyhogy kérdezem még egyszer, biztos? Sokféleképpen gondolkodunk erről, mindenféle gyakorlatokkal és tapasztalatokkal szembesülünk az életünk során. Amit most én szeretnék csinálni, hogy nagyon egyszerűen, amennyire lehet, és sajnos elég tömören is kell csinálni, az Efézusi Levél 6. részében leírt alapjairól beszélni. Abban segíteni, megérteni, hogy ott mi van a szellemi harcról. Szóval most kérlek benneteket, hogy lapozzátok fel a Bibliátokat, vagy simogassátok ki a megfelelő helyen. Ha majd úgy kezdek egy prédikációt, vagy legalább az eleje felé nem mondom valahol, hogy nyissátok ki a Bibliátokat, akkor szóljatok, jó? Jó? Laci, valami baj van. Örülök neki, hogy egy olyan gyülekezethez tartozom, olyan gyülekezet a lelki otthonom, ahol tisztelik az Isten igéjét, ahol szeretik az Isten igéjét. Ha az Abcsel 2-re gondolok, amiről 2 héttel ezelőtt beszéltem valamennyit, akkor ott lehet látni, hogy ragaszkodtak az apostoli tanításhoz. A Szentlélek bennünk lakozásának egyik bizonyítéka ez, hogy a Szentíráshoz milyen a viszonyunk. Na nem magához a papírjához, meg a könyvformájához, hanem az Istenhez, aki adta nekünk. Szóval kérlek benneteket, hogy lapozzátok fel közben az Efézusi Levél 6. részét. Azt hiszem, hogy nem teljesen értjük, hogy Isten mit tanít a szellemi harcról, hogy ahogy ezt a 6. fejezet bemutatja. Valahogy ez a célom ma, hogy ezt jobban megértsük. Azt hiszem, 2 fő hiba van, amikor a szellemi harcra gondolunk, és ezzel, amivel szoktam találkozni. Az egyik az, amikor teljesen lebecsüljük. Úgy élünk, mintha nem létezne szellemi harc, úgy élünk, mintha nem létezne a negatív szellemi világa maga típusaival. Hogy fogalmazzak itt apró gyerekek fülehallatára? Úgy, ahogy kell, ugye? Egyszer valaki azt mondta, hogy itt társaságban beszélgettek lelkészek, és mondták, hogy egy gyermekeknek, hogy most ki kéne menni, ez felnőtteknek való, mire a gyermek odafordult, és azt mondja, hogy tessenek róla úgy beszélni, hogy egy gyermek is megértse. Cseri Kálmántól ismerem ezt a mondást, és ha valaki hallgatja az ő prédikációit, mély lelki igazságokat nagyon egyszerűen, világosan, érthető módon megfogalmazni. Hát ez egy külön ajándék Istentől, meg munka biztos. Na minden esetre, hogy egy gyermek is megértse. Akkor szóval az egyik véglet ez, amikor úgy tekintjük, hogy nincs ördög, nincsenek démonok, nincs szellemi harc, nincs szellemi világ, élünk bele az életünkbe. A másik fele a pacinak, amikor átesünk a ló másik oldalára, amikor meg túlértékeljük, ami minden bokor mögött. Amikor mindenben gonoszt látnak, mindenhol, ez egy nagyon komoly túlértékelése. Elmondanék egy példát az életünkből erre inkább, jó? Egyszer egész fiatal keresztényekként elmentünk Körmenden utcai evangelizációra, több alkalomra is. A második tájékán egyszer csak egy felment valaki a pódiumra, aki a nevére is emlékszem, de talán nem baj, ha nem mondom, meg a felekezetre is. És akkor megdorgált az ördögöt, kezdett ilyen vízipisztolyszerű özével démonokat megnevezni és parancsolgatni, meg kiutasítani. És akkor ránéztem Gabikára, és mondtam neki, hogy akkor szerintem mi most innen menjünk. Az ördöggel együtt. Hát akkor... Aztán mondtam neki, hogy én még a következő pár alkalomra elmegyek, de ti már ne gyertek. Én még szeretném látni, hogy mi van itt Istentől, mi nem. Aztán ez nagyon a hit életünk elején volt. Most ez hosszabb történet, úgyhogy ezt nem mondom el, de hát ott azért az, ahogy mondjam, az a túldimenzionálása volt a szellemi harcnak. Mindig mindenben valahogy a gonoszt látni. Néha hívő társaimon is hallom, mikor megyünk egy-egy szolgálatba, hogy úgy próbált a gonosz, ott próbált, imígy próbált, amúgy, mintha valóságosabbnak élnék meg az ördög jelenlétét, vagy a gonosz jelenlétét az életünkben, mint az Isten jelenlétét. Még ha van is ilyen, hát megtörténik, de nem annyira kellene ezt annyira túlértékelni. És ilyen esetben valahogy, amikor minden bokorban a démonokat látunk, akkor az olyan, mintha ha megfeledkeznénk róla, hogy azért nekünk dolgunk van a világgal, dolgunk van a testtel, ez a bűnre való hajlam bennünk, ja, persze a démonokkal vagy az ördöggel is. Szóval valahogy úgy vagyunk vele, hogy nem szeretnénk átesni a lónak egyik oldalára se. Ezért szeretném kérni, hogy nézzük meg ezt az igerészt, ami talán az egyik legátfogóbb tanítás a Bibliában erről a témáról. Még mielőtt olvassuk, még mindig mondok előre dolgot, jó? Két részét fogjuk látni. Azt tanították nekem, hogy ha előre egy kicsit beszélünk, akkor jobban oda tudunk figyelni. Az egyik felében a harcterünkről beszélünk, hogy mondjam így, a másik felében meg a harcunkról. Lehet másképp is osztani, én most ezt így csinálom. Az első felében látjuk majd az erőforrásainkat, látjuk az ellenségünket, és látjuk a célunkat. A második felében meglátjuk az öltözetünket, a fegyverzetünket, látjuk a társainkat, és nem utolsó sorban a győzelmünket. Szóval ezekről szeretnék közben beszélni. Sokan vannak úgy vele, hogy amikor ezt a szakaszt olvassuk, akkor egyfajta félelem támad bennük. Lehet, hogy valaki már most is érzi magában ezt a fajta furcsa érzést. Emlékszem olyan esetre, amikor valakivel, a hívőkkel a saját konyhaasztalunk körül egy ilyen igerészt olvastunk, és mondta, hogy ő az ilyenektől fél. Egy hívő ember volt, aki nem akkor kezdte a hitéletét. Szerintetek azért van, hogy féljünk? Azért írt róla Isten, hogy félelmet keltsen bennünk? Nem. Egyáltalán nem, pont az ellenkezője. Na, akkor olvassuk, jó? És tegyétek meg a kedvemért, hogy az Isten igéje iránti tiszteletből felálltok. Tolmács van egyébként? Nincs, nem kell? Jó. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Előre mondom, a legnagyszerűbb része itt van az utolsó két versben. Uram, könyörülj rajtunk, és segíts, hogy meglássunk belőle téged, és hogy az igéd által épüljünk, erősödjünk, és éljünk a te dicsőségedre. Amen. Foglaljatok helyet. Ígértem, hogy először akkor az erőforrásaink, két dolgot világosan láthatunk ebben az igében, végül 10. és a 11. versben, végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Isten hatalmas ereje és az Isten fegyverzete. Ezek a mi erőforrásaink. Az ő hatalmas ereje és az ő fegyverzete. Mondhatom úgy is, Isten ereje, Isten fegyverzete, nem a miénk. Amikor a szellemi harcról beszélünk, akkor vannak, akik valahogy úgy adják elő, meg úgy is tartják, hogy bennünk van valami, amivel az ördög ellen harcolhatunk. Mintha megtanulhatnánk valamiféle megfelelő mondatokat, vagy ráolvasásokat, mintha valami szellemi vízipisztolya legyőzhetnénk a gonoszt. Mintha valahogy mi győzhetnénk le a gonoszt. Isten hatalmas ereje és Isten fegyverzete az erőforrásunk. Mondhatni, így nem tudjuk megcsapkodni az ördögöt. Nem olyan lény, mint amilyenek mi vagyunk. Egy angyal, ráadásul egy bukott angyal a Biblia beszámolója szerint. Amikor a Bibliában angyalokkal találkozunk, általában két felszólítást világosan szokott hallatszani. Melyik az a kettő? Na most nem démonokról, angyalokkal találkozása van a Bibliában. Melyik kettő, amit... Ne félj, mert olyan picik, mint a bizonyos templomoknak a fala, ilyen aranyos dúcik is. Ne félj! És a másik? Tessék? Mondd még. Békesség, így is. Talán az a ne félhez kapcsolódik, de van ilyen is, igen. Állj fel a lábadra. Állj fel. Ne félj, és állj fel, vagy állj meg. Az angyalok azért elég, ezek alapján, a bibliai beszámolók alapján elég ijesztők lehetnek, hogyha úgy megjelennek, amikor olyannak látjuk őket, nem amikor emberi formában jelennek meg, sokféle módja van. Ha meg akarunk állni a szellemi harcban, akkor Isten hatalmas erejében és az Isten öltözetében vagy fegyverzetében kell ezt tennünk. Különben kiszolgáltatottak lehetünk. Na, ezek az erőforrásaink. Nem a te intelligenciád, nem a te különleges képességed vagy ravasságod, semmi, ami belőlem származik. Istené. Az Isten hatalmas ereje és az Isten fegyverzete. Ezek a mi erőforrásaink. Na miért? Mi is van az ellenségünkkel akkor? Jön a következő szakasz. Na ez a vers, ahol beleszoktak egy kicsit borzongani az emberek, akikkel legalábbis én eddig őszintén beszélhettem. De nem kell. Csak mondom. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Hányan, de hányan vannak fiatalok, akik félelemmel fekszenek le, hogy a sötétség ura jön és megfogja. Nem a hívő gyerekekről beszélek, bár biztos ott is van ilyen. De azért elég sokszor megtörténik ez. Lehet, hogy beérteti őket ezzel-azzal hazugságaival. Azzal a félelemmel, hogy a sötétség ura jön és el akarja kapni. Ez a szándéka ennek a versnek, hogy féljünk? Ez a szándéka, hogy remegjünk? Nem hiszem. Mivel ez a vers beleilleszkedik az Efézusi levélnek az egészébe, nem önmagában fityeg, hanem beletartozik az Efézusi levélnek az egészébe. Tudjátok, hogy az Efézusi levél nagyon világosan, szépen felismerhető módon két részre oszlik. Az első három fejezet, kicsoda Krisztus, mit nyertünk elő benne, mi az új identitásunk, hova helyezett minket a kegyelem. Majd nézzünk belőle néhány dolgot, mert ezt most fontosnak találom. Egy Isten dicsőítéssel fejeződik be a harmadik fejezet, még egy ámen is van a végén, és akkor a negyedik ezért, vagy éppen ezért. A második fele meg arról beszél, hogy ez így van, akkor most mit kezdjünk ezzel? Ez a fele tele van kijelentő mondatokkal, ez a fele meg kijelentő mondatokkal és felszólító mondatokkal is. Ha ebben csak kijelentő van, ebben a felében meg kijelentő, meg felszólító is, akkor melyik a fontosabb? Na, melyik a fontosabb? Ezt szoktuk hinni, a felszólító, meg mindig ott kezdjük. Az első és a legfontosabb a kijelentés arról, hogy kicsoda lettél te Krisztus személye miatt és az áldozata miatt. Mert enélkül az új Krisztusban elnyert helyzetünk nélkül esélytelenek vagyunk. Az Efézusi levélnek az első felét szinte kívülről érdemes megtanulni és örvendezni benne, a levelek királynője. Mondhattam volna a másikakat is, ez Pál apostol leveleire általában jellemző volt. Leteszi az elején a teológiai alapokat, és csak utána beszél róla, hogy na, akkor ebből mi következik, hogy mit fogunk csinálni, hogy fogjuk csinálni. Amit helyesen hiszünk, abból következik, amit helyesen teszünk. Ehhez nem fog elvezetni oda. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyt se adjatok az ört. Innen kezdjük az Istennel való kapcsolatunkat. Ez egy nagyon-nagyon nagy segítség a személyes lelki életünkre nézve, amit most idéztem az Efézusi levél 4. részéből. De amit először, amit kijelent rólunk, az igazságok. Ez a kijelentő mondat, ez itt most a szószék, nem? A felszólító mondat meg az, hogy állj a szószék mögé. Az Isten igében ez világosan látszik, és nagyon nagy szükségünk van. Ezért mondom, hogy ez a vers, amit itt olvasunk, ez beleillik az Efézusi levélnek az egészébe. Mindjárt mutatom, hogy miért. Annyira fontos ez. Fontos tudnunk, hogy kik vagyunk Jézus Krisztusban. Az ő személye miatt, meg az ő bennünk, meg értünk végzett munkája miatt. Nézzük, miket írtam még ide. Nem tudjuk megélni, nem tudjuk megcselekedni, nem tudunk igazán Istennek engedelmeskedni, anélkül, hogy meg lenne az első bennünk. Az első fele. Mutatom mindjárt, megint mondom miket. Ezért fontos valahogy megértenünk, hogy hogy működik az Efézusi levél, ha ezt a verset nézzük akkor is. Azt mondja, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai, és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Hol zajlik? A mennyei magasságban vannak. Olvastunk már a mennyeiek világáról az Efézusi levélben korábban? Aki ismeri, azt kérdezem. Tessék? Picit hangosabban. Ott is. Mindjárt mutatom azt is. Az elsőben is, ott is. Azt is mutatom mindjárt. Mert tudni kell megérteni ezt. Szinte mindegyik fejezetben, igen. Jól mondtad, Erika. Például az első fejezetben ezt mondja, Efézusi levél első fejezet 3. vers. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Várj csak! Ott, ahol ez zajlik, ott Isten megáldott a minden lelki áldásával minket. Ahol ez zajlik, ott azt mondja, ott megáldott minket a mennyei világának minden lelki áldásával. Na akkor a második, Erikáé. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban. Ez a szakasz nem csak arról szól, hogy egyedül kegyelemből van az üdvösségünk, ezt is mondja többek között. a mennyeiek világába ültetett Krisztusban. Beplántált. Vele együtt ott vagyunk. Krisztus a feje az egyházának. A minap láttam két futót, amin nem tudták eldönteni emberi szemmel, hogy melyik győzött. Mindenki dobta előre a fejét. Nem tudom, láttátok-e. Az egyik egy magyar futónő. Aztán bemérték ott mindenféle gépekkel, és megmondták, hogy a magyar csaj nyert. Jaj, de jó. A feje már benn van. A test is oda megy. Krisztus bent van, és vele együtt, ez az új pozíciónk, a szellemi pozíciónk Krisztusban, a mennyeiek világába ültetett, beplántált, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. A trófeáját meg akarja mutatni rajtunk keresztül, a győzelmét meg akarja mutatni rajtunk keresztül. Szóval, a mennyeiek világában, ahol az előbbi helyet olvastuk, ott az Atya megáldott minket minden lelkiáldásával. Oda ültetett minket Krisztussal együtt, hogy megmutassa a kegyelmét rajtunk. Na és ez a harmadik fejezetből, mennyeiek világa, emlékeztek, ez most a téma. Nekem minden szent között, mondja Pál apostol önmagáról, a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy feltárjam mindenki előtt mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten sokféle bölcsessége. Isten sokféle bölcsességét az egyházán keresztül nyilvánvaló akarja tenni a fejedelemségek és hatalmasságok előtt. Megáldott minden lelki áldásával a Krisztusban. Felültetett Krisztussal együtt a mennyeiek világába. És a bölcsességét ismerté akarja tenni az egyházán keresztül. Ide írtam ezt is. Igen. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van, bátorságunk és szabad utunk, bizalommal a benne való hit által. Hova van bátorságunk, meg szabad utunk? Tehát amikor Pál apostol a hatodik fejezetben a szellemvilágról beszél, nem azért beszél úgy róla, hogy remegjünk vagy féljünk. Az levél első felének fényében kell érteni a másikat is. Azt mondja, hogy ez a harc, ami nagyon valóságos, ez Isten fenség területén zajlik, ahol ő az Úr. Az Úr Jézus a feltámadása után teljes joggal mondhatta el, hogy nekem adatott minden hatalom, nem csak rész szerint, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Nem valamennyi, minden teljes joggal mondhatta el. Nem kell félned. Amíg az ő erőforrásaira támaszkodsz, hogy így mondjam, az ő hatalmas erejére és az Isten fegyverzetére. Akkor mi a célunk? Erőforrásaink, ellenségünkről, ezekről hosszabban bőven lehetne, de akkor tényleg 3 nap. A célunk. 6.13. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Ez a célunk. Hogy ellenállhassunk, és megállhassunk. Mindent leküzdve megállhassunk. Ez a dolgod, állj meg szilárdan. Állj meg határozottan ott, ami helyet neked Isten adott. Ne mozdulj el. Ez a célunk. Állj meg szilárdan ott, ahol vagy. Nem kell vízipisztoly. Csak tartsd a pozíciódat, hogy így mondjam. Ha harc, van pozíció benne. Tartsd a pozíciódat, állj meg a helyeden. Ez a negyedik fejezetből néhány mondatot. Efézusi levél összefüggése. Ennyire gyorsan nem lehet lapozni, feltételezem, de kivetítem. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Állj meg szilárdan! És akkor még ugye nem volt az internet, ahol ömlött rájuk a mindenféle tanítások. Abban nagyon-nagyon bölcsnek és józannak kell lenni, hogy mi az, amit onnan valaki bevesz, vagy nem vesz be. Legyetek vésen, figyelmesek, ha kételjeitek, kétségeitek vannak, kérdezzetek érettebbektől. Szerintem manapság a gyülekezetnek egyik nehézség, gyülekezeteknek egyik nehézsége ez, hogy a hívők az internetről táplálkoznak elsősorban, amiben sok jó is van. De a lényeg ez, állj meg, nem hányódni, nem sodródni, állj meg szilárdan. Ez a célunk és ez a feladatunk. Na ezek után mi van az öltözetünkkel? Úgy is kérdezhetném, ha harc van, akkor mi van az egyenruhánkkal? Ti ismertek olyan hadsereget, amelyik elvárja, hogy a katonái a saját gunyájukba menjenek, meg a saját fegyvereikkel? Egy normális hadseregben a főnök, vagy a gazda, vagy a nem tudom ki, felruházza, felöltözteti és felfegyverezi az embereit. Ez így van az Isten országában is. Nem várja, hogy a saját intelligenciánkkal, meg ügyességünkkel legyünk a szellemi harcban valamilyen módon szuperek. Szóval az öltözetünk, vagy az egyenruhánk, mi is van ezzel? Nagyon-nagyon szeretem ezt. Hát egy gyönyörű képet használ. Mit csinál Pál apostol az egyenruhával? Veszi a korának legjobban felöltöztetett, felfegyverzett, legfélelmetesebb korának, legfélelmetesebb katonáját és példának állítja. Van itt belőle egy fa is, csak elfelejtettem a kis szobrot behozni az irodából. Kaptuk mi is egyszer az olasz testvéreinktől. Szóval példának veszi. Lehet, hogy azért is, mert hozzá volt láncolva, aztán látott ilyet elég közelről. De veszi a korának a legjobban felfegyverzett és a legfélelmetesebb harcosát. És végigmegy ennek a harcosnak az egyenruháján. Mindenki érthette akkor pontosan, hogy miről beszél. Így az első az öltözetből. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel. Ez mondhatni így az igazság szeretet öve. Jó lenne ezekről sokkal többet mondani, de most csak röviden tudok, mert egy átfogóbb képet próbálok adni, és nem a részleteit annyira. Hallottad már korábban az Efézusi levélben az igazság szeretetet? Negyedik fejezet, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben. Mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Lehet igazsághoz ragaszkodni szeretetlenül is, meg fordítva, szeretjük egymást, gyerekek, mindenkit a keblemre, csak az igazságot mellőzzük. Az igazság szeretet öve. Szóval igen, hallottunk már az Efézusi levélben erről. A következő, mondtam, csak röviden tudok. 14. versben van ez is, álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Hallottad már ezt korábban az Efézusi levélben? Mert az összefüggésében fontos. Igen, hallottuk. 4. rész, 22, 23, 24. vers. Vessétek le a régi élet szerint való embert. Ez melyik felébe tartozik a levélnek, ha felszólító mondat van benne? 2. felébe. Vessétek le a régi élet szerint való embert, aki csalárd és gonosz, kívánságok miatt megromlott. ez a belső bűnre való hajlam bennem is, meg benned is. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ez meg egy kijelentés, hogy ez az új ember valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Krisztus igazsága a valóságos igazság, vagy megigazulás. Krisztus szentsége a valóságos. Következő öltözetből a sarú. Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Krisztus, a mi békességünk. Krisztus, a mi békességünk. És a róla szóló evangélium az Istennel való megbékélésnek az útja, a készsége rá. Na, ha ezeket úgy összerakjuk, az igazság öve, Krisztus a mi igazságunk. A megigazulás páncélja, Krisztus a mi megigazulásunk. A békesség evangéliuma, Krisztus a mi békességünk. A végén az öltözetünk roppant egyszerű. Ha tényleg lemegyünk a mélyére, öltözzétek magatokra Krisztust, mondja egy másik levelében. Öltözzétek fel Krisztust. Ez az egyenruhánk. Öltözd fel Krisztust. Az öltözethez ő minden, amire szükségünk van. Az Isten hatalmas ereje, emlékeztek rá, nem a sajátunk, az erőforrásunk, és az ő fegyverzete. És ez a szellemi harc az Isten felség területén zajlik. Látjátok, megérthető, amit mondok? Egy gyerek is megértheti? Tudom, hogy nem túl rövid, azt én értem. És célunk az, hogy ebben a harcban megálljunk szilárdan. Nem hányódni, nem sodródni, és öltsük fel Krisztust. Mi van a fegyvereinkkel? Mi van a fegyvereinkkel? Azt mondja a 16. versben, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát. A hit pajzsát. Miben? Kiben? Nem az a lényeg, hogy kinek milyen böhöm nagy hite van, ahogy szoktam mondani itt ezen a szószéken valaki régen. Hanem az a lényeg, kiben, kiben hiszünk. Bár nem mindegy, hogy növekszik-e hitünk, vagy nem. Krisztusban, ez nagyon fontos. Milyen pajzsról beszél? Nem az a kicsike kör alakú, amikor így test közelben vívtak egymással, hanem ez a nagy. Erről a nagy pajzsról beszél, ami mögé be lehet bújni. Az ördög minden tüzes nyilát. Ráadásul a leghatékonyabb az, amikor együtt bújunk el a pajzsaink mögé. Amikor jönnek a tüzes nyilak, akkor nem így védekeznek egy kicsivel, hanem bebújnak együtt mögéje. Együtt. Nem tudom eléggé hangsúlyozni. A szellemi harc együtt. Ezt tanítja az Efézusi Levél 6. része, a sok minden mellett. Együtt. Igen. Igen, ilyet láthatunk majd egy pár hét múlva szombathelyen is, ugye? Lehet, hogy ezek ott is készültek, már nem vagyok egészen biztos benne. A leghatékonyabb módja, amikor együtt bújunk be a katonatársaimmal, a harcos társaimmal, együtt. Amikor a tüzes nyilak támadása ér, akkor egy ilyen közös, valahogy közös fallá válik, ami mögé mind be tudunk bújni. Egy közös fal. Ez egy nagyon-nagyon világos tanítás az Efézusi Levél 6. részében a szellemi harc közösségi csapat munka, nem egyéni, nem individuális, hanem testületi, közösségi. Nem tudom, értitek-e, miért csinálom, amit csinálok. Általában a szellemi harcról úgy beszélnek, hogy téged úgy fel kell építeni, hogy de aztán menj, és megvívd a szellemi harcot a gonosszal. Általában ezt tanítják. Valószínű a legtöbbel ilyesmivel találkozol, hogyha simogatod YouTube-ot, vagy nem tudom melyiket. De ez a rész itt, az Efézusi levél 6. része nem ezt mondja. Figyeld meg csak tovább. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, ez a következő ruhadarab. Ki üdvözít minket? Krisztus. Hogy a sisak ruhadarab-e vagy fegyverzet, én most már fegyverzet közé tettem, mert nem egyszerű öltözék azért a sisak. Mit véd a sisak? Fejet. Mondhatni így, az elménket védi. Hogyha picit hosszabban lehetne róla beszélni, de most nem fogok, ez az üdvbizonyosságnak a sisakja. Krisztusban az üdvbizonyosság, a tüzes nyilak javarészt, egy igazi hívő ilyet nem csinál. Mondjam még, mostanában nem imádkoztál úgy, ahogy kéne, nem olvastál annyit Bibliát, nem beszéltél a hitedről, talán Isten nem is szeret annyira téged. Ismeritek? A csapból is ömlik, mindegyikünk ismeri. Tüzes nyilak. Egyáltalán megtértél te? És azt mondja, a hit pajzsa, meg ez üdvösségnek a sisakja, az üdvbizonyosság sisakja. Na, megyek tovább, jó, mert még annyi minden van itt. És a lélek kardját, vegyétek fel a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Nagy ellel a Szent Lélek használja az Isten beszédét. Van, amikor embereken keresztül. Ilyen is van. Elég gyakran teszi ezt, mert ő valami olyan kedves, én nem is értem. Bele tudná kiabálni a lelkünkbe, nem? De a Szentlélek eleveníti meg a számodra akkor is, ha őszintén, alázatos szívvel otthon olvasod a Bibliát. Mert az az Isten beszéde, a lélek kardja. Azt mondják róla, hogy ez az egyetlen támadó fegyverünk. Az Úr Jézus, amikor megkísértetett a pusztában 40 napi böjtölés után, mind a három kísértésre a válasza így kezdődött. Megvan írva. Második kísértésre a válasz, megvan írva. Harmadik kísértésre a válasz, megvan írva. Azt mondják, hogy az egyetlen támadó fegyverünk. Én nem egészen értek ezzel egyet, mert a másikon kevésbé látszik. A következő, a szellemi harcban a fegyverünk, amit gyakran kifelejtünk belőle, vagy nem úgy nézzünk rá, pedig ebben a szakaszban organikusan, olyan szavakat használják, ami gyerek is megértse, de kimentek, jó? Ami beleillik pontosan az imádság, mint a szellemi harcban egy fegyver. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Nagyon kedves emlékeim vannak erről. Egy pár évvel ezelőtt a gyerektábor reggelén, körülbelül 80 voltunk. Mondom, a Bibliában többször benne van, a lélek által. Imádkozzatok mindenkor a lélek által. Mit jelent nektek ez? Gyönyörködtem, amit mondtak. Idén reggel másképp hangzott a kérdés, amikor másokért imádkozol, és elfogynak a szavaid, akkor neked ott hogy szokott folytatódni az imádságod? Olyanokat mondtak, csak gyönyörködtem benne. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Hogy neked milyen, vagy nekem milyen erő, most nem tudunk beszélni, de utána esetleg igen. Újra és újra azt halljuk, hogy az Isten igéje az egyetlen támadó fegyver. De én nem egészen értek ezzel egyet. Az ima is egyfajta támadó fegyver. Mindjárt meglátjuk, hogy miért mondom. A fegyvereink tehát mondhatjuk így, hogy a hit pajzsa, az üdvösség sisakja, az Isten igéje, vagy Isten beszéde, ami a lélek kardja, és az ima. Szerintem Ezt tanítja az Efézusi Levél 6. része. Hallgass meg ezt, mutatok most a második korintusi levélből egy részletet, amelyik szintén egy kiemelt rész a szellemi harc témájában. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében. Újra arról van szó, nem? Kié? Az Isten kezében erősek. Erődítmények lerombolására. Abban az időben egy fellegvár vagy egy erődítmény szinte bevehetetlen volt. Azért lett Jeruzsálem. Emlékeztek, kik lakták ott, amikor Dávidék színre léptek? Kik lakták Jeruzsálemet? Hangosabban, mert jól vál. A jebusziak vagy jebusziak? Ha, még ott élt egy olyan hátra maradt, akiket annak idején Józsuék. Meg eltelt egy csomó idő, mert olyan helyen van Jeruzsálem. Azt mondta a vezetőjük, hogy na, röhely, hát ide aztán be nem jönnek. Dávid városa lett. Szinte bevehetetlenek voltak abban az időben az erődítmények, vagy ilyen fellegvárak. Nem volt akkor még bomba, vagy rakéták, amikkel, az még az a kor. Milyen eszközük volt legyőzni, ha nem tudtak bejutni? Azt mondjad hangosan, kimondta. Kiéheztetés. Kivárni. Valahogy szerintem azt mondja Pál apostol szellemileg, hogy nekünk sokkal erősebb fegyvereink vannak Isten kezében, mint bármi más, amit emberi értelem ki tudna találni. Sokkal erősebb fegyvereink vannak, mint amit ember valaha ki tud találni. Ezt érti ezen. Ezért mondtam ezt korábban. Nem arról szól, hogy te harcolsz az ördög ellen. Még itt van egy rövidke ugyanabból a szakaszból. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást, és minden magaslatot, erődítmény, magaslat, fellegvár, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. Ez természetesen már szellemi értelmű. Nézzük a társainkat. Lehetne ezekről sokat mondani, tényleg. Ez gyönyörűséges igerészek, de most szeretnék egy átfogóbb képet még egyszer mondom. Emlékezz csak, azt mondtam, hogy csapatmunka, nem egyéni. Amit az Efézus 6 tanít, az nem egyéni, az csapatmunka. Közösségi. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Csapatmunka. Én nem tudom, te hogy vagy vele, de én ezt azért elég gyakran kifelejtem. Álhatatosan könyörögni az összes szentekért. Miért van ez benne a szellemi harcról szóló szakaszban? Még egyszer mondom, mert csapatmunka és nem egyéni. Nem röstellem újra és újra megismételni. Engem ez nem fáraszt, titeket meg remélem, hogy épít. Az Efézus 6 nem arról szól, hogy hogyan győzd le az ördögöt egyedül, önmagadban, hanem arról, hogy Isten hogyan győzi le az egyházán keresztül, a testén, a gyülekezeten keresztül. Ígértem még a győzelmünket is. Mi van a győzelmünkkel? Ez a legjobb része. Ez a legjobb része a győzelmünk. Még egyszer azért elmondom, jó? Amikor a szellemi harcról gondolkodunk, sokszor egyéni és félelemmel párosulósan gondolkodnak róla, vagy gondolkodunk róla, de nem ezt tanítja a Szentírás. Úgy hallunk róla, hogy bizonyos emberek valami szuper keresztények teszik. Tehát neked is szuper kereszténynek kell lenni. Van, aki keneteseknek nevezik, vagy így, vagy úgy. Majd a szuperkeresztények. Most használjam ezt a kifejezést, remélem nem bántó. Tehát valahogy neked is szuperkeresztényé kell válnod. Mert csak ők tudják a megfelelő mondatokat, vagy szavakat. Csak nekik van joguk és felhatalmazásuk. Csak ők vehetnek részt a szellemi harcban. Van, amikor ezt így tálalják, de ez nagyon távol esik a bibliai igazságtól. Határozottan nem így beszél a győzelmünkről ez a szakasz. Még egyszer a 18. és a 19-ből egy icipicike, jó? Éppen azért legyetek éberek teljes álhatatossággal, könyörögve az összes szentekért, és én értem is. És én értem is. Mik a fegyvereink? Hit, üdvösség, Isten igéje, meg az ima. Ezek a fegyvereink a harcban. Az ima az, amivel valahogy rácsatlakozunk, a miénk lesz. Az ima az, ahogy valahogy aktivizálódik a fegyverzet az életünkben, már ha az emberi felét nézem csak. Amikor aktivizáljuk ezt a fegyverzetet, hogy mondjam, akkor minden szent érdekében tesszük. Mert ez egy testületi harc. És Pál apostol itt azt mondja, és én értem is. Szuper keresztény volt. És én értem is. Rendben, Pál, bekapcsolódunk ebbe a dologba. Rendben van, használjuk a fegyvereinket. Imádkozunk az összes szentekért. Most meg azt kérdezed, hogy a te érdekedben is tegyük. De miért? Vagy mire? Én értem is, folytatja Pál apostol, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Szeretném, ha jó megjegyeznétek ezt. A szellemi harcban a legnagyobb cselekedet az evangélium hirdetése. Azért kéri. A legnagyobb, a leghatásosabb, a legerősebb cselekedet a szellemi harcban az evangélium hirdetése. Nem az ördögnek a megdorgálása, vagy kiparancsolása, bizonyos mondatok kimondása, vagy esetleg még kiabálása is, mintha valaki süket lenne. Mindig csodálkozom rajta, amikor ezt hallom, hogy megdorgálunk téged, sátán. Tudjátok, miért csodálkozom rajta? Vagy megkötözünk téged, sátán? Mert egy teremtmény. Egy bukott angyal. Ez azt jelenti, hogy nem mindenütt jelen való. Ugyanúgy, ahogy te sem. Egy teremtmény egyszerre egy helyen tud lenni. Ebből az következik, hogy nagyon-nagyon valószínű, hogy az életedben még sosem találkoztál személyesen a sátánnal. Démonaink keresztül befolyást gyakorol ránk. Na, ez igaz. De megkötözünk téged, sátán. Ha nem mindenütt jelen való, akkor ez olyan, mintha ezzel a megkötözős mondatommal, én nem csinálom ezt, de ezzel a megkötözős mondatommal bevonnám az összes, az egész keresztény egyházat. Vagy, ha tényleg sikerült megkötözni, akkor miért kell újra? Most ezt mondja meg már valaki nekem. Miért kell újra? Csak ilyen időkorlátja van, valahogy bevon, nagyon-nagyon fura. Még egyszer mondom, és ezt lehet, hogy még ötször fogom ezután. A szellemi harcban a legerőteljesebb cselekedet az evangélium hirdetése. Ez a szellemi harcnak a legnagyobb cselekedete. Gondold meg! Figyeld meg a következő szakaszt, amit felolvasunk, a szellemi harc szemszögéből. A szellemi harc összefüggésében. Természetesen Efézusi levél. Oda vagyok ezért a levélért. Aki rendszeresen beszélget velem, úgy is tudja. Egyszer bejött ide egy férfi. Nagyon kedves volt, ti még alig voltatok. Mosolygott, barátságos, minden. kiderült, hogy valamilyen módon hisz Istenben, jó, akkor imádkoztam, miről beszélgessünk, hát miről, hát az Efézusi levélről. Úgyhogy ezt a szakaszt elővettem, azt mondta, olyan fontos, üljünk be az irodába, bejutunk az irodába, és azt mondja, mielőtt olvasunk, imádkozzunk, álljunk fel. Onnan kezdett ő irányítani, nem baj, felállunk, mert bennem is megvan a tisztelet Isten iránt is, meg imádkoztunk, visszajutunk, és hogy érted ezt a szakaszt? Na, ő egy olyan ember volt, akinek azt mondtam, hogy ebbe a gyülekezetbe, ha te valakivel beszélgetsz, akkor én azt szeretném tudni, hogy kivel beszélgettél, és mit, és oda megyek, és tőle is meg fogom kérdezni. Mert azokat a tanokat, amiket te itt megpróbáltál nekem lenyomni, mert volt hétközben egy hosszabb beszélgetésünk, mondtam, ezeket a tanokat te ebben a gyülekezetben nem taníthatod. Szellemi harc? Az Isten igéjével? Nem kiabáltam semmifélét sötétség kifelé, vagy vízipisztolyoztam bárhova. Többet nem jött. Na de, szóval nézd csak a szellemi harc összefüggésében ezt a szakaszt, akit érdekel, hogy ki volt az, szívesen elmondom, nem titok. Egy másik felekezetnek a lelkésze, akivel nem tudunk egy követ fújni, hogy így mondjam. Titeket is életre keltett, vissza az Efézus 2-höz, jó? Kár volt a figyelmet elterelnem, ugye? Efézus 2. A szellemi harc összefüggésében nézd csak ezt a részt. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez. Itt van az ellenségünk. Igazodtál te is valamikor a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Itt az ellenségünk. Tudod, hogy valamikor őt szolgáltad? Őt szeretted? Tudod, hogy valamikor igazán csak őt ismerted? Az élő Istent nem? Infók lehettek róla. De személyes közösségből biztos nem. Hozzá tartoztál valamikor. Halott voltál, mondja. Halottak voltatok. Halott voltál valamikor. Halott Isten számára. Halott az Isten dolgainak a számára. Ilyen voltál. Minden, amit akartál, amit vágytál, a test kívánsága. Az ördög, ez volt. Harmadik vers, egykor mi is, mondja Pál önmagáról is, mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival. Követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk. Emberi természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Mi következik? De Isten. De Isten, mint az ajtó megfordul a pántján, megváltozik. De ez az alap, amiről eddig beszéltünk, innen indultál te is, meg én is. Én aztán tényleg tudom, nekem Isten nagyon sokat bocsátott meg. Csodálkozom is, mit keresek itt. De Isten mit tett? Először elmondom, körülbelül bement, mert hogy szellemi harc, bement a frontvonal mögé az ellenség területére, hogy megtaláljon valakit, hogy azonosítson ott valakit, aki az ellenséghez tartozik, az ellenséget szereti, aki egyedül az ellenséget ismerte addig. Az ellenség seregének a tagja volt, hogy életre keltse Krisztussal együtt, hogy megbocsásson neki. Hogy levegye a szeméről a pikkelyeket és tisztán lásson. Hogy kiragadja a sötétség hatalmából, és átvigye a szeretett fiának országába. Ezt tette Isten. És a mennyeiek világába ültesse Krisztus Jézusban, mint a kegyelmének valami győzelmi bemutatását. Kérlek, mondj nekem ennél nagyobb cselekedetet a szellemi harcban. Mondj ennél nagyobbat. Halálból az életbe, a sötétségből a világosságra. mondj ennél nagyobbat. Ezért mondom, a szellemi harc területén a legnagyobb cselekedet az evangélium hirdetése, a tiszta, igaz evangéliumnak a hirdetése. Ezt ő így írta le. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Talán így is mondhatnám, azt mondta Isten az ördögnek, nem öllek meg. Nem. Itt van a frontvonal közted, és köztünk a sereged, meg a seregünk között. De ott vannak sokan, akik majd levetik a te egyenruhádat, és átjönnek az én seregembe, és felveszik az én egyenruhámat. Nem öllek meg. De sokan közülük megteszik ezt. Így harcolunk mi. Nincsen ennél nagyobb cselekedet a szellemi világban. Nincs. Nagyjából tudom, hogy miket gondolnak ilyenkor az emberek, mert elég sokszor szóba állnak velem ilyen témákban. Ilyeneket szoktak mondani, igen, értem ezt, és látom, hogy ez a Biblia tényleg ezt mondja. Szerintem ennek már elégnek kéne lenni, de nem. Mi van a démoni megszállásokkal, mi van a megkötözöttséggel, mi van a családi szellemekkel, mi van a generációs átkokkal, mi van ezzel, mi van azzal, mi van amazzal? Nagyon-nagyon gyakori, ha valakivel erről a témáról beszélgetünk. Más szavakkal, értelek, de nem hiszek neked. Értem, mit mond a Biblia, de kell itt tenni valaminek, sokkal többnek is lenni, valami még szellemibbnek is kell lenni. Ki szokta használni ezt a mindig többet? Mindig többet. Nézzük meg, amit az Úr Jézus maga mondott, jó? Egy példa belőle. Máté 12:43-44. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, feltételezzük, hogy felhatalmazása van valakinek a démonok kiűzésére, találkoztam ilyennel, szerintem nagyon szépen próbálta gyakorolni, de valakinek mondjuk erre felhatalmazása van, és ráparancsol, hogy milyen lélek vagy olyan lélek, távozz belőle. Akkor mit mond Jézus, ha csak úgy kimegy valakiből? Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, üresen, kiseperve és felékesítve találja azt. Üresen. Kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, maga mellé vesz másik 7 lelket, még magánál is gonoszabbakat, és bemenve megtelepednek ott. És végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Tegyük fel, hogy valaki hatalmat kapott, elég hatalmat ahhoz, hogy ezt megtegye. Azt mondja Jézus, ha nincs az evangélium, ha üres marad a ház, akkor visszajön. Rosszabb lesz az állapota, mint korábban volt. De mikor nem tudnak visszatérni? Ha nem üres. Ha nem üres. Amikor az igazi tiszta evangéliumot valaki meghallja, megtérésre jut, elfordul a bűnös életétől, és bízik az Úr Jézus Krisztusban, mint személyes megváltójában és urában, akkor a Szentlélek beköltözik az életébe. Ugyanaz a Szentlélek költözik be, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. nagyobb az, aki bennetek van, mint aki ebben a világban van. Ezért mondom, akkor nem lesz üres a ház. A szellemi harcban a legnagyobb cselekedet az egyszerű, tiszta, világos evangéliumot hirdetni. Talán ennél lehet még nagyobb is, ha még ez belefér az időben, most már hagyjam abba. Jó, akkor kezdjük előről, és mindegyikről egy kicsit alaposabban. Még egy nagyobb az evangélium hirdetésénél, amikor valahol egy új helyen, ahol addig nem volt Istennek népe, egy gyülekezetet plántálnak, és ott folyamatosan és rendszeresen hirdetik az evangéliumot, de a lényeg ott is ugyanaz. Talán még egy hosszabb. Rendben, de ez még mindig nem érinti mondjuk a generációs átkokat, amivel olyan sokszor találkozom manapság. Azt nem írtam ki ezt az igét. Szerintetek melyiket mondjam a generációs átkokkal kapcsolatban, aki már egy kicsit belenézett valaha ilyen témába? Kicsit hangosabban? Az Úr Jézus átokká lett értünk, hogy mi áldást nyerjünk. Hol? Mikor? A kereszten. Mi történt még a kereszten? Lefegyverezte a fejedelmességeket és hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket. Kolossé 2, 14 vagy 15. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, akik ellen nekünk harcunk van, lefegyverezte a fejedelmességeket és hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket. Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ez a Szentírásnak szilárd bizonyságtétele. Ha lefegyverezte, szoktam mutatni, de megmutatom most is, jó? Ha volt fegyver, és lefegyverezte, akkor nincs. Mi maradt meg? A kísértés, a vádlás, meg a megtévesztés. Úgyse veszi észre senki. De neked azt milyen jól jönne. Nem baj, nem látja senki. Persze, hogy nem látja senki. Ugye Isten se látja. Amikor nagy nehezen rá sikerült szedni a jó hívőt is arra, hogy a kísértésnek engedjen, akkor mi jön? Jön a vádlás. Te, keresztények, szégyene! És akkor leülünk a futópályán, ülünk egy helyben, nem futunk tovább, ülünk, hallgatjuk ezeket a hangokat innen is, meg onnan is. Még egyszer, nincs fegyver, de van kísértés és van vádlás. Nem baj, zárva az ajtó, most bocs, hogy te pont ott állsz az ajtóban. Nem baj, kinyitod onnan, neked jó lesz. Kinyitod az ajtót, azt rádugrik egy kutya, és jó, belét harap. Nem ez? Amikor a kísértésnek engedünk. Ja, elfelejtettem mondani, hogy ez a kutya láthatatlan. Kísértés, vádlás, és utána pedig jön a megtévesztés. És ez a legnehezebb, mert a megtévesztésben az a legrosszabb, hogy abban is meg vagyunk időnként tévesztve, vagy meg vagyunk tévesztve. Ezért van mérhetetlenül nagy szükségünk egymásra. Mert most, ha én ide kiálltam, és valami megtévesztést prédikáltam, vannak itt vezető társaim, és majd azt fogják mondani, Laci, ezen a ponton, vagy azon a ponton, ez nem illik össze Isten igéjével. Gyere, nézzük meg! Vagy a személyes életedben mész kekuk, olyan irányba, aminek rossz lesz a vége. De ehhez szeretet kell leülni, és azt mondani. Tudjátok, milyen ritkán történik meg velem az, hogy valaki odajön, és látom, tördeli a kezét, és Laci, szeretnék valamit elmondani, és akkor elmond valamit, amit negatívat felismert bennem. Ó, köszönöm, hogy megtetted. Az a minimum, hogy a hátamot nem látom. De ti most igen? Nagy szükségünk van egymásra, megtévesztés. Emlékeztek rá, Dávid király lett. És már egy jó ideje király volt, lehet, hogy már egy picit, hogy mondjam, körülnézett a hadseregében, és addig, akik olyan, ugye jó kemény fickók voltak, már hát egy kicsit úgy kezdett, úgy, nem tudom, de azt mondta, itt most népszámlálást kéne csinálni. Azt olvassuk az egyik beszámolóban, hogy az ördög rászedte Dávidot, hogy népszámlálást tartson. Ha Dávid felismerte volna, hogy az ördög szedte rá, megcsinálja? Ez a megtévesztés. Viszont Isten olyan kegyelmes volt, hogy hívták a hadsereg parancsnokát. Remélem nem mondom rosszul, Jóáb. Volt, amikor ő volt, szerintem ebben a helyzetben is, de nem olvastam utána, ez csak most itt hirtelen eszembe jutott. Jóáb azt mondja neki, miért akar ilyet csinálni az én uram király? Ez nem jó. De, mondja a Biblia, a király szava erősebb volt Jóábénál. Ha rossz nevet mondok, majd javítsuk ki a felvételem. Ha Dávid tudta volna, hogy az ördög megtévesztette, nem csinálja meg. És sokszor vagyunk így is. Igen-igen nagy szükségünk van. Testületi munka, a szellemi harc. A pajzsainkkal együtt. Na hit, hit pajzsa. Hogy növekedhet a hit pajzsa? Idővel növekszik, ugye? Az Isten igéjének, meg az Isten ismeretének növekedésével az Istenbe vetett bizalmunk is növekszik. Valamennyit ennyit beszélt róla itt Brian a múltkor. Növekszik a hit pajzsa. Aki itt volt, füle van, hallotta. Lehet, hogy előnte kicsi, aztán növekszik, de testületi, ott vagyunk egymásnak. Na, ja, ugye azt mondtam, hogy a generációs átkok. Ez Ezékiel 18. De csak egy picit, akkor még belefér, vagy menjünk ebédelni. Vagy már leharcoltalak benneteket. Jó. De mielőtt ezt mondom, az egész Efézusi levél 6. részében a szellemi harcnak mi a lényege? Amit meg tudsz jegyezni, elvinni. Isten ereje, Isten fegyverzete, azon a területen, ahol ő az Úr, nekem adatott minden hatalom, mondja Jézus. Az imádság, az Isten igéje, és az evangélium hirdetése, ami a legnagyobb. A legnagyobb cselekedet a szellemi harc területén, mert valaki halálból életre támad. A sötétség hatalmából az Isten szeretett országába átmegy. És mondhatna, beköltözik a Szentlélek az életében, ha bízik Krisztusban. Na, de mivel ezt nem írtam ki, akkor aki akarja, nézze meg az Ezékiel 18-at. És ez annyira ülök neki, ez egy ószöveg. Ószövetségi rész. Nem fogok levonni belőle semmi konzekvenciát, mondd le magadnak te. Ezékiel 18. Ezékiel 18. Így szólt hozzám az Úr igéje, hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben, mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkivel sem kegyetlenkedik, visszaadja adósságnak az állagot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mezítelent felruházza. Uzsorát nem szed, kamatot nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között. Rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja és hűségesen teljesíti. Az ilyen ember igaz. Ő élni fog. Így szól az én Uram az Úr. Ha olyan fia születik, aki rabló és vérontó lesz, és csak egyet is elkövet ezekből, bár apja mindezt nem követte el, eszik a hegyeken, stb. 18. verstől. Apja azonban, mivel 17. Tartózkodik az álnokságtól, uzsorát és kamatot nem vesz, törvényeimet teljesít, és rendelkezéseim szerint él, az ilyen nem hal meg apja bűne miatt, hanem élni fog. Apja azonban, mivel megzsarolta és kirabolta embertársát, és csak rosszat tett népe között, meg fog halni bűne miatt. Ti ezt mondjátok, miért nem bűnhődik a fiú is az apa bűne miatt? Ez a fiú törvény és igazság szerint él, minden rendelkezésemet megtartja és teljesíti, ezért élni fog. Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnhődik fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel. De ha a bűnös megtér, megkegyelmezek neki, most nem olvasom tovább. Istennek csodálatos igéje. Vonjátok le belőle következtetést ti magatok. Azt azért mondom még egyszer, a legnagyobb cselekedet a szellemi harcban az evangélium hirdetése. Mert amikor valaki eljut odáig, hogy csodálatos kegyelem megmentett engem is ilyen nyomorultat. Halott voltam, de életre keltem, vak voltam, de most látok. Szerintem ezt tanítja az Efézusi Levél 6. része a szellemi harcról. Röviden elmondva. Tegyük meg azt, hogy csendben imádkozunk. Ki magában.